Az Inforádió jogi magazinját hallják 2018. augusztus 9-én. Munkatársam Sigmond Árpád nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az úgynevezett kémügy és két jogos védelemmel kapcsolatos eset is a kúria elé került idén, amelyekről a legfőbb bírói fórum határozata esetenként heves vitákat váltott ki. A kúria fél évzáró sajtótájékoztatója után ezekről kérdezte Sigmond Árpád Kónya Istvánt, a szervezet elnök helyettesét.
A kémügy volt az egyik olyan nagy horderejű ítélet, amely a kúrián született. Idén májusban a kúria elutasította a legfőbb ügyészség felülvizsgálati indítványát, a kémkedéssel vádolt volt titkos szolgálati vezetők ügyében, így jogerős maradt a korábbi felmentő ítélkezés. Itt ugye arról volt szó ebben az ügyben, hogy a vád értelmében az MBH-nál idegen állampolgárok bevonásával folytattak poligráfos vizsgálatokat, és ezzel kapcsolatban vádolták meg Szilvási György volt titkosszolgálati miniszter, Galambos Lajost és Laborsz Sándort, a Nemzetbiztonsági Hivatal egykori főigazgatóit és egy magánszemélyt. Mi történt a kúrián?
Annyiban szeretném pontosítani ezt, amit szerkesztő úr most felvezetett a kérdésben, hogy a kúria nem elutasította a legfőbb ügyészség indítványát, hanem a megtámadott határozatokat hatájában fenntartotta. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor szoktak elutasítani, ha valakinek helyből nincs keresnivalója a kúrián, vagy törvényben kizárt. Itt nem erről volt szó. Az ügyészi felülvizsgálat, a rendkívüli perorvoslat, az valós felülvizsgálati okokra hivatkozott, illetve olyan okokra hivatkozott, amelyek valóságuk esetén vagy alaposságuk esetén okot adhatott volna a megtámadott határozatok hatályon kívül helyezésére. Más azért nem, mert az eljárási törvény az olyan, hogy felmentő ítéletek esetén a új eljárás lefolytatása következne, és esetlegesen az új eljárás eredményeképpen születhetne más döntés. A ügyészi rendkívüli perorvoslat az gyakorlatilag a büntető szabályok megsértésére hivatkozott, tehát arra, hogy téves következtetést vontak le az eljárt bíróságok a bűnösségre. Na most azt tudni kell, hogy felülvizsgálatban a jogerős ítéletben megállapított tényállás az irányadó. Ez az irányadó az azt jelenti, hogy szent és sértetetlen. Tehát az hozzányúlni nem lehet, azt kiegészíteni nem lehet, azt módosítani nem lehet, bizonyításnak nincs helye. Tehát amennyiben történetesen egy határozat tényállása megalapozatlansági hibákba szenvedne, felvizsgálatban az a tényállás is irányodó, tehát egy rossz tényállás, egy hiányos is. Tehát minden, amit a kúria ebben az ügyben meg tudott nézni és megnézhetett, azt kizárólag azoknak a tényeknek alapján tehette meg, amit a jogerős ítélet tartalmazott. Ennek alapján pedig, hogy most megpróbálom rövidre fogni, nem tudott eljutni ennek a megállapítására, amit a ügyészi felvizsgálat kívánt volna, tudnék sem anyagi jogi tévedést, sem eljárási hibát ebben az ügyben felelni nem lehetett. Két fokon mentették fel ezeket a vádlottakat, első fokon és másodfokon, és a kúria azt vizsgálta, hogy tehát azt vizsgálta meg, hogy ahhoz, ami az ítéleti tényállásban, mint történet, mint a valóságban lezajlott eseménysor megtörtént, azt illetően tévedtek-e vajon a bíróságok, megsértették-e a büntető anyagi jogot, amikor azt mondták, hogy ami ott le van írva, az nem tényállásszerű és nem bűnös. Ehhez képest azt állította meg, hogy ilyen tévedést nem történt. A büntetőanyagi jog szabályai nem sérültek, nem valósítottak meg bűncselekményt a vádtárgyává tett magatartások. Kétségtelen, hogy az ügyben fel lehetett lelni szabálytalanságokat, esetleg fegyelmi vétségre okot adó hiányosságokat, vagy pontatlanságokat, de ezek nem voltak büntetőanyagi jog értelemben vett tényállásszerűek. Tehát a kétkedés törvényi tényállását nem emerítették ki. Tehát ehhez képest, hogy olyan tények voltak az ítéletben leírva, amelyek nem illeszkednek bele egy különös részi tényállásba, a általános részi bűnösség fogalomhoz szükséges ismérveket sem tartalmazzák, amelyeket a szándékossággal adtak, hogy szükségesek, illetőleg ahhoz, hogy a tényállás elemeket le tudják fedni, tehát ilyet nem lehetett felelni az ügyben, nem volt anyagi jogszabálysértés, törvényesen hoztak a bíróságok felmentő ítéletet, mert nem is hozhattak mást. Ehhez képest tehát sem anyagi jogi, sem eljárási jogból nem volt olyan ok, ami miatt a jogerőt, a tiszteletben tartandó jogerőt a kúriának fel kellett volna törnie, és azt mondani, hogy visszaadom újjájárásra, tessék ezt az ügyet ismét megvizsgálni, mert lehet, hogy az ügyészségnek igaza van. Ilyen tények az ügyben nem voltak felelhetők, ezért a kúriának nem volt jogeszköze, hogy ilyet tegyen. Tehát, amit ugye elmondtam a kérdésre is, itt ebben az ügyben a törvény a kémkedéshez való bűnösséghez hírszerző tevékenység folytatását kívánja meg. Ebben az ügyben ilyen tényállásjelmek nem voltak, ezért a felmentés törvényes volt, nem sérültek a jogszabályok. Kúria nem tehetett más döntést, nem hozhatott más döntést, mint hogy ezt az ítéletet, felmentő ítéletet hatájában fenntartotta.
Ugye ez egy zárt ajtók mögött zajló tárgyalás volt, három bíró részvételével, mégis az ítélet után sok kritika érte a kúria döntését.
Ugye természetesen érthető, hogy egy ilyen ügy, amelynek a tárgya kémkedés, egy államelleni bűncselekmény, amelyben magas beosztású közigazgatási tisztviselők, illetve miniszter is ugye érintve van, az a érdeklődésre számot tart, a kedélyeket borzolja. Na most az ügyben a kapcsolatban ugye a hírverés, meg amit olvasni lehet róla, meg amit a bíróság meg tud állapítani, az két különböző dolog. Azt hangsúlyos, lényegesnek tartom hangsúlyozni, hogy a bíró személyében okát keresni a döntésnek az hiba, az ítélkezés, mint mesterséget nem ismeri, aki ilyet gondol. A szerkesztő is mondta, ugye három bíró, három szakbíró, három nagy tapasztalatú szakbíró ül a pulpituson, tehát ebben a társas bíráskodási formában ők hárman vizsgálják meg az egész ügy anyagát, nézik az ítéleteket, és a szakma szabályai kényszerítik őt arra, hogy csak és kizárólag a törvényeknek megfelelően és a lelkiismereteknek megfelelően döntsenek. Amennyiben olyan tényeket tartalmaz az ítélet, ami a hírszerző tevékenység fogalmát kimeríti és tényszerűvé válik, akkor nem lehetett volna mást hozni, mint a helyt adni ennek az indítványnak és a új eljárásra visszaadni. Mivel ilyenek nem voltak, nem tettek mást. Az ügy a hatáskörű és illetékességi szabályok szerint, illetőleg a törvény rendelkezései alapján a kúria elnöke által előzetesen elfogadott ügyelosztási rend szigorú és szabályai szerint került kiszignálásra. A kúria büntető kollégiumában a katonai büntető eljárásra tartozó ügyeket, ez pedig ugye az volt, a B1-es tanács bírálja el. Ebben a tanácsban foglal helyet az a szakbíró, az a bíró, aki korábban katonai bíróként ítélkezett, tehát az ő személyében, az ő személyének az eljárása garancia arra, hogy minden anyagi és eljárásjogi szakismerettel rendelkezik, és ítélkezési gyakorlat ismeretével, ami a katonai ítélkezésben előfordul. Ők különben nem azonos a tanácsvezető személyével, csak egyszerűen akar tenni. Tehát az ügy ezért került ehhez a tanácshoz, és nem bármifajta másokból. Aki azt gondolja, hogy a kúria elnöke beavatkozván megsértve az ügyelosztási rendet, elvonva bárkit a törvényes bírájától, tehát önkényesen hatalmaskodva eljárva, netán más tanács adta volna ezt az ügyet, amit egyébként az ügyelosztási szerint nem tett meg, de ha ezt történetesen megtette volna, akkor esetleg más döntés születik, akkor ebben téved. Azért mondtam azt, hogy a bíró személyben keresni az okot nem lehet. A bírónak nincs pártállása, ezért sem a vallása, sem a világnézete, sem a lelki állapota nem befolyásolhatja és nem is befolyásolja őt a döntésben. A szervezeti struktúra is úgy van kialakítva, hogy ez kizárt legyen. De azért mondtam, mert a kúria büntető tanácsai egy nagyobb grémiumnak, egy nagyobb testületnek, a kúriának és a kúria büntető kollégiumának a tagjai. A bírói gondolkodás, az anyagi jogszabályok értelmezése, az ítélkezés mestersége ezen a szakmai formon belül kialakult értelmezéseken és a törvény normájának a tiszteletben tartásán alapul. Ezért mondtam azt, ezt jó lelkiismerettel mondhatom, hogy a kúria büntető kollégiumában akármi történt volna az ügy másfajta elosztása esetén, nincs közöttük egyetlen egy sem, aki egy valóságos kém, egy tényleges hírszerző törvénysértő felmentését, tehát igazságtalan döntését tudomásul vette volna, és érintetlenül hagyja abban az esetben ezt az ítéletet. Ilyen nem történhetett meg. Ilyen nem is, tehát nem abban az esetben, és nem lett volna bíró, aki ezt akkor hatályban tartotta volna. Tehát ez személyleg is kizárt ebben a kollégiumon, ilyen előforduljon. Mert ugye ez annak a feltételezését jelenti, hogy hát itten bűnösöket hagyott volna esetleg futni a kúria. Azért mondtam, hogy maga az eljárási rend, eljárási szabály sem arról szólt most, hogy idehoztak megvádolt embereket és erről kellett dönteni, hanem azt kérdezni, hogy amit ebben a kérdésben jogerősen már, tehát ebben az országban mindenkire nézve kötelezően, az arra hivatott fórumrendszerben a bíróságok eldöntöttek, az szenvede olyan hibában, anyagi jogi, tehát tények jogi értékelésén nyugvóban, vagy eljárási hibában, amiatt az jogerőt, ezt a tiszteletjogot fel kell törni, az ügyet össze meg kell semmisíteni, és vissza kell az egészet adni ügyesre. Nem volt ilyen, és az ügyet elbíráló bírák semmi más nem tettek, mint a kötelezettségüket teljesítették, és itt mást keresni. A bíró személyében okot, az nagyon-nagyon-nagyon, senkit meg nem akarok megvenni, de téves gond, és tévútra vezet, nem a valóságnak megfelelő következtetések levonására.
Kunya Istvánt, a kúria elnök helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A hírek után folytatjuk a beszélgetést.